További kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Dániával folytatjuk, hiszen sok érdekességet megtudhattak már a műsorból, és azt gondolom, hogy izgalmakban ezúttal sem lesz hiány. Tartsanak velem az elkövetkező fél órában is. Dánia és Koppenhága furcsasága, ez az izgalmas kis hippi negyed, Krisztiánia, azért furcsa, mert hát nem gondolná az ember, hogy még mindig élnek hippik úgy, ahogy a 70-es években divat volt. Azt mondják, hogy Ibiza a hippi központ, de hogyha elmegyünk ide és megnézzük az itt élőket, akkor azt látjuk, hogy hát valóban még kézműves termékeket készítenek, de hát igazából már lazult az értékrend, betagozódtak a globalizációba. Itt a koppenhágai negyedben azonban tényleg úgy érzi az ember, mintha visszament volna az időbe. Még a hidegben is koncerteket tartanak, és hát volt, hogy az énekesnő annyira jól érezte magát, hogy énekelni már nem tudott, csak tátogott meg, áldogált a színpadon, magam is láttam. A koncertpavilon mellett van 8-10 bódi, ahol emléktárgyakat árusítanak, rengeteg kiskocsma, és ne elit berendezési tárgyakat képzeljenek el, hanem rozog a székeket, asztalokat, és mellette ilyen kis árushelyeket, ahol mindenféle dolog kapható, a ruhaneműtől kezdve az élelemig. Nagyon sokan látogatják Krisztiániát, szabad a bejárás, és ebből a szempontból is érdekes a dolog, mert hogy elvileg bárki jöhet. Találkoztam egy olyan úriemberrel még, amikor itt jártam, aki elmondta, hogy hát lényegében ő már nagyon fiatalon ebbe a kultúrába belecsöppent, és lényegében mindenhol ezt követte, és élt egy kicsit Ibizán, aztán élt egy kicsit Dél-Kelet-Ázsiában, aztán élt egy kicsit Jamaikán, ott hosszabb ideig, és utána pedig átköltözött ide Koppenhágába, és hát soha életében semmit nem csinált, csak néha emléktárgyakat árusított, és hát ezeket a hippi negyedeket felkereste, és hát most már azért 70 év körüli, úgyhogy komoly az életútja, de hát így is meg lehetett ezt élni, és boldog embernek tartotta magát. Ha valaki úgy dönt, hogy inkább más helyeket fedez fel Koppenhágában, akkor a nyugodtabb részeken is megteheti ezt. Vannak apró kis színes házacskák, gyönyörű csatornával, ha jó idő van, akkor itt lehet nyáron hajókázni. De kapucsinót bármikor elfogyaszthatunk, vagy nézegethetjük a tengerből kiemelt jachtokat. Koppenhága Váci utcája, ez a Stroget, mindenképpen érdemes felfedezni. Amikor itt voltam, épp az uralkodó család egyik jeles tagja látogatott ide vásárolgatni, és díszbe öltözött katonák kísérgették, úgyhogy önmagában ez megért egy felvételt, mert poénos azért úgy bemenni, válogatni valami kellemes ruhaneműt, hogy közben dobolnak a díszbe öltözött katonák. Szürke ködben szellemek szaladgálnak, nagyjából ilyen a tél, meg sokszor az ősz is, borongós az idő, és hogyha végre kisüt a nap egy kis időre, akkor tényleg élvezni kell azt a percet. Talán a nyár a legjobb időszak, olyankor érdemes ide látogatni. Mondjuk a karácsonyi vásár hangulata szerintem az még nagyon jó. A főutcában mindenképpen érdemes Koppenhágában egy sétát tenni, és megnézni a szuvenírboltok kínálatát. Persze nem biztos, hogy veszünk is valamit, mert minden meglehetősen drága. A dánok sok mindenben úgy gondolják, hogy ők voltak az elsők, nagyon büszkék a dán múltra. Például úgy hirdetik a koppenhágai sétálóutcát, hogy a világ leghosszabb sétálóutcája. Másról is hallottam már, hogy hát a norvégokkal együtt ők fedezték fel Amerikát. Egyébként ebben van is valami, mert hogy a tudósok közül van, aki úgy gondolja, hogy a vikingek már korábban jártak ott, mint Kolumbusz. Úgyhogy végül is mindennek van alapja, talán ennek a gondolatnak is. És hát azt mondják a dánok, hogy a dán királyi zászló a világ legrégebben használt zászlója. Nagyon büszkék erre, meg az uralkodó családra is, mert szerintük persze a legrégebbi uralkodó család az a dán uralkodó család. Úgyhogy sok leg van Dániában, nem csoda, hogy a Guinness Rekord Múzeum is helyet kapott Koppenhágában. És hát ha már a legeknél tartunk, azért az adó is a legek közé tartozik szerintem, és be is fizetik. Egyébként 41 ezer koronáig évente adómentes a jövedelem, tehát nagyjából olyan 2 millió forint feletti összegig nem kell fizetni semmit, utána pedig 60% az adó, és hát eleve úgy tekinti az adóhatóság, hogy mindenki a legmagasabb sávban adózik, és ha véletlenül nem így van, akkor azt neki kell igazolnia. A levonás nagyon komoly, de emiatt bőven futja szociális kiadásokra is. Dánia lakossága nem fogy, egyrészt azért nem, mert sok a bevándorló, másrészt a születési arány is viszonylag jó, a belső növekedés is komoly növekedés. Rengeteg az iker, ugyanis hát az a szokás, hogy nem sokáig gondolkodnak, hogyha nem jön össze a gyermek, akkor következik a beültetés, úgyhogy nagyon sok ikerpárral találkozunk az utcán, sokan így születnek. Ha a természetes út lassabbnak tűnik, akkor inkább nem próbálkoznak sokat, hanem ezt választják. Érdekes, hogy olvastam egy ilyen helyi néprajzi kötetben, amit angol nyelven is kiadtak, hogy hát a régi viking az szőke, egyenes hajú. Hát egyébként látunk ilyeneket az utcán, kevés a keveredés, nem működött az elképzelés, hogy majd a dánok és a bevándorlók keveredni fognak. Sőt, hát egyre más helyre is járnak a koppenhágai dánok, van a törököknek kedvenc helye, van az araboknak kedvenc helye, hogy mindenki jól el van. A nevezetességek közé tartozik a dán királyi család téli rezidenciája, ez az Amalienborg palota. Kör alakban építették fel a palota épületeit, és hát mindegyik pontjára raktak valamilyen kis emelvényt, a kis utcák pedig sugár irányban kifelé tartanak innen. Van szép szökőkút is, bár télen nem működik. Ha lesétálunk a kikötői részig, akkor pedig lefotózhatjuk az operaházat, esténként ez nagyon szép. A dánok azt mondják, hogy a világ egyik legmodernebb operaháza. Kívülről nem néz ki olyan jól, mint a Sydney, bár szerintem belülről meg jobban néz ki. Minden esetre a dán opera az rendkívül híres. És hát kötelező megnézni a kis hableány szobrát, ami a kikötőben van, ha éppen ott van. Ha meglátogatjuk a palotát, az Amalienborgot, akkor utána egy hatalmas nagy parkot látunk, és itt vagy biciklivel át megyünk, vagy pedig gyalog átsétálunk, ez kb. 20 perc, és a séta végén a hosszú kikötő szélénél egy sziklán áll a kis hableány szobra. Tipikusan ez is olyan szobor, amiből jó PR-ral hatalmas nevezetességet csináltak, mindenki megnézi, megpróbál odamászni a sziklára, nyáron ugye a vízbe is belemennek, és hát odaradtak 3-4 sziklát, és az egyik mesterségesen odarakott sziklatömb tetején áll a kis hableány. Ugye Andersen meséjének főhőséről beszélünk, amelyet egy neves dán művész formált meg, és a kikötő szélén találjuk ezt a szobrot. Emlékszem, ott voltam, és egy kisgyerek hihetetlenül sírt, mert az apukája ráparancsolt, hogy menjen fel a sziklára, és akkor készül egy fotó. És a kisgyerek nem tudott felmenni a sziklára, mert mindig lecsúszott, és sírt, már felhorzsolta a lábát. És nem baj, mondta az apja, hogy fiam, menjél csak föl a fotó kedvéért. És hát igazából nem értettem, hogy miért mennek oda az emberek, mert ha egy picit előrébb állnak, akkor is meg lehetne csinálni a fotót. De hát ilyenek a turisták, mindenképpen kell egy kis simizgetés a szobornál. Érdekes, hogy volt olyan időszak, amikor elvitték a szobrot, mert Japán kibérelte, nem keveset fizettek azért, hogy Tokióban egy kiállításon megmutassák a kis hableány szobrát. Úgyhogy egy üres sziklát lehetett látni, és két másikat fényképezhettek a turisták egy táblával arról, hogy nem sokára visszatér a kis hableány. De hát aztán visszaköltözött, és megint lehet neki integetni. Az Amalienborg mellett van egy másik palota, a Rosenborg kastély, ez korábban a nyári rezidencia volt, a korona ékszereket lehet most itt megtekinteni. Érdemes bemenni, noha drága a belépő, de megéri. Két része van, az egyik maga a kastély, itt láthatjuk a tróntermet, ezen kívül meg lehet nézni a királyi lakosztályokat, a szép bútorokat. Ami szerintem még érdekesebb, jóval érdekesebb, az a kincses kamra, mert hogy meg lehet nézni a dán koronázási ékszereket. Negyedik keresztély koronája, csodaszép, egy színarany remek mű, és ha fotójegyet veszünk, akkor még le is fotózhatjuk. Ezeket mind komolyan veszik, és tényleg ellenőrzik is. Kell fotójegy, videójegy, belépőjegy, úgyhogy elég komolyan odafigyelnek arra, hogy mindenből legyen egy kis pénz. Meseszép ékszereket lehet itt látni. Negyedik keresztély koronájától körülbelül 2-3 méterrel odébb más koronázási ékszerek is vannak. A kincstár gyönyörű darabjai, az ivó poharakon át a dísztárgyakig sok minden. Úgyhogy nem olyan hatalmas a kincses gyűjtemény, mint az Ermitásban vagy Moszkvában a Kreml kincsestára, de amit kiállítottak, az tényleg mestermű. A Rosenborg kastélyban ezüst és bronz díszeket is lehet látni, gyönyörű kézzel készített munkákat, és hát egészen november elejéig viszonylag zsúfolt a környező park is, ilyenkor télen azért egy kicsit hűs lenne itt vakációzgatni. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a híreket követően a műsort, maradjanak továbbra is velem.